Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igényét, amely által keresi az örökkévaló a ti szíveiteket e mai alkalommal. Ezen a helyen, ahová feljöttetek nagy nevének dicsőségére, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangélium 9. részének az első 12 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 4. versben. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 9. rész 4. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, a János írása szerinti Szent Evangélium egyik legeredetibb gyógyítás történetét hallhattuk. Ma a Szentírásból Jézus Krisztus gyógyító csodáját. Eredetisége abban van, és ebben megegyeznek a Biblia kutatók, hogy csupa olyan dolgot sorol fel, amely ismert volt az antik világban, és természetszerűen Jézusnak a korában is. Mindazok a gyógymódok, amelyeket itt találunk ebben a leírásban, mindenek előtt a nyál és a sár. Csak mindjárt jegyezzem meg testvéreim, bár furcsának tűnik nekünk az első hallásra, érdekes módon ma is, csak modernizált formában, vagy egy kicsit a korhoz igazítva, ezek a gyógymódok léteznek, nekünk még gyerekkorunkban tanították, ha valahol meghorzsolod magad, vagy felsérted, és nincs semmi, amivel fertőtlenítél a saját nyáladdal, kempe és fertőt. És a sár ugyanígy megvan, csak ma iszappapolásnak hívják. És széles spektrumában alkalmazzák a modern terápiákban. Tehát akkor, amikor a Bibliában ezekről olvasunk, nem kell meglepődni, testvéreim, a korhoz adaptálva megjelentek akkor is, megjelennek most is. Egy gyógyítás történetet hallottunk, amely gyógyítás történet igazából felolvasott bibliai szakasznak 3 versében teljességgel benne van, az első, a 6. és 7. verset, ha valaki összeolvassa, a teljes gyógyítás történetet fogja olvasni. Erre az egyik nagy amerikai újszövetség kutató hívja fel a figyelmet. De valójában, testvéreim, ott sejlik e történet mögött, és mindabban, amit majd látni fogunk, amit hallottunk, az az újszövetségi gyülekezeti háttér, amely János apostol korát jellemzi, amikor leírja ezt az evangéliumot valamikor az első század 8.-9. évtizedében. Hogy hogyan éli meg ez a gyülekezet a, mondjuk így, a második, részben 3. generáció Jézus Krisztusnak a gyógyítását, aki már testben nincs jelen, hiszen ő a mennyekben van, de mégis ez a 3. generációs kereszténység miképpen viszonyul, hogyan éli meg, ahogy mondtam, a gyógyulás valóságát, és miként viszonyul ehhez, mint élő valósághoz. A feltámadott Úr Jézus Krisztus közöttük való erejéhez és hatalmához. Ugyanis a tanítványok felteszik a kérdést, ugye olvastuk, amikor Jézus megy, és látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt, megkérdezték az ő tanítványai: Mester, ki vétkezett, ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Látnak egy embert, akit születésétől fogva ismernek. És még egy valamit tudnunk kell, testvéreim, hogy értsük a történetet. A Maga kortörténeti hátterében, ne csak úgy, ahogy mi ránézünk innen a 21. századnak az elejéről és a magunk koncepcióival, tapasztalataival megpróbáljuk ezt behatárolni. Abban az időben elfogadott volt az, hogy mikor a gyermek, aki valami fajta fogyatékosságban volt, nevezetesen mondjuk vakon született, egy bizonyos kor után kitették őt, úgymond a szülei, koldulni az utcára, hogy megkeresse a mindennapi betevő falatot, és ez nem a szívtelenség volt, hanem a kornak az erkölcséhez, vagy a kornak a társadalmi viszonyulásaihoz hozzá tartozott, mert valószínűleg sok olyan család volt, aki saját maga számára is nehezen tudta biztosítani a mindennapi betevő falatot. Hogy milyen lehetett ez a világ, ma már ebben a nyugati, szociális hálóval átsző társadalomban alig-alig van képünk róla. Ha valaki felüti Elias Canetti Nobel-díjas írónak az egyik kötetét, aki még beszél az észak-afrikai bazároknak a történetéről, illetve leírja a keleti világot, ott nagyon szépen kirajzolódik az, hogy milyen is volt ez a világ, amelyik tele volt akkor kéregetőkkel, koldusokkal, akik hol szelidebbek, hol erőszakosabbak voltak, de jelen voltak a világban. Nos, a társadalomnak egy elfogadott dolga volt az a kép, amivel találkozik Jézus, és találkoznak a tanítványok. Aztán mégis, mikor Jézus meglátja ezt a vak embert, aki ki tudja, hogy mióta ott ül és koldul, aki születésétől fogva mindig rászorult valakinek az irgalmára, nem csak az Úristenére, hanem rászorult először a szüleire, később pedig azokra az irgalmaszívű emberekre, akik a sok között neki is dobtak valamit, egyszer csak Jézus megáll ez az ember mellett. És mivel ismeretlen ismerős volt, hiszen tudták, hogy születésétől fogva vak, valószínűleg sokszor látták az ő tanítványai is, megkérdezték Jézust: Mester, ki vétkezett? És ez a tanítványi kérdés, testvéreim, azért érdekes, mert a mindenkori ember kérdése van benne, aki az okokat kutatja a történések mögött. Szeretnék megtudni, ahogy mi is szeretnénk megtudni, hogy miért vannak az életben bizonyos dolgok, próbatételek, nehézségek, már-már olyan terhek, amiről az ember úgy érzi, hogy nem tudja elviselni. Miért van? És hogy van ez itt, jelen? Mi miért történt? Minek a következménye? Kié és mi? Ki rontott el? Mit és hol? Sokszor, testvéreim, ezek önmarcangoló kérdések is. És a tanítványok kérdésében benne van ez. Ki a hibás? Ki vétkezett? Ez a gyermek vagy ennek a szülei? És Jézus válaszol erre az okokat kutató kérdésre szóval és cselekedettel, mondhatnám, hogy az isteni szóval és a gyógyítással. Átviszi a kérdést, ezt az egész felvetést egy másik síkra. És egész biztos, hogy megdöbbenti a tanítványait, mint ahogy megdöbbent minket is. Mert azt mondja, hogy nem vétkezett sem a gyermek, sem ennek a szülei, hanem azért van itt a szemetek előtt, ami van, hogy meglátszódjon közöttetek ebben a nemzedékben is az Istennek dicsősége. Ami megtörtént, és ami történni fog, annak célja van. Jézus nem az okokat, hanem a célt láttatja meg a tanítványaival, és láttatja meg velük. Ami történt és ami történni fog, annak célja van. A cél pedig meglátni az Isten hatalmát, aki fölötte van mindenmi elképzelésünknek, a Krisztusban itt lévő erőt, a világosságnak a gyönyörűségét, amely itt van a sötétségben, a világ sötétségében, a megválaszolatlan kérdéseiben. Míg e világon vagyok, a világ világossága vagyok, mondja Jézus. Míg közöttetek vagyok, én addig a világ világossága vagyok, hogy az életetek soha ne járjon a sötétségben. Ne veszítsétek el a reményt. Lehet, hogy minden kérdésetekre nem kaptok választ. Lehet, hogy az okokat nem fogjátok sosem megtudni, de higgyétek azt el, hogy célja van minden történésnek az életben. S lehet, hogy még azt sem látjátok most, hogy mi a cél. De el kell hinni. És látni a világ gyönyörűségét a sötétségben, a ránk omló gondokban és nehézségekben. Itt van a világ világossága, aki azért jött, hogy a legnagyobbat is összetörje, ami az életnek ellensége. Mert eljön majd a sötétség. Mondja Jézus, hallottuk, nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, de eljön majd az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Lesznek olyan idők, amikor tehetetlenül áll az ember, sötétség veszi körül, de mikor itt van Jézus, akkor ezt a sötétséget elűzi, kiűzi az életből az élet Krisztusa. A világosság fölötte van mindeneknek, és azzal indult az élet, hogy a világosság a fény legyőzte a sötétséget. És ez a remény a világ bizonytalanságában, ez a bizonyosság az okságra rákérdező kérdésekre lehajol Jézus, nyálával összekever az előtte lévő porból, s a sárral bekené ennek a vakembernek a szemeit. És így szól hozzá, menj el és mosakodjál meg a Siloán tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért és megmosakodik, és megjöve látva. Látott, amikor megjött. Jézus elvégezte a maga gyógyító munkáját. De ez az ember még nem látott. Még sötétség volt a szemén. És azt mondja neki, menj el, és mosakodj meg a Siloán tavában. És ez az ember elindul Jézus szavára, és ennek a végén jön a látásnak gyönyörűsége. Mert testvéreim, Jézus elvégzi a maga gyógyító munkáját az ember életében, de az embernek is van ebben feladata, hogy elinduljon, engedelmeskedni a Jézus szavának. Ugyanis ebben van a kiteljesedés. Az az utolsó mozzanat, amiben aztán megszületik a gyógyulás. Menj a Siloán tavához, meg is jegyzi itt a Szentírás zárójelben, hogy ez azt jelenti, hogy küldött. Egy nagyon finom üzenet van benne. Valószínűleg ez az ember ott abban a pillanatban nem értette, később talán visszajárt. Hogy az, aki veled megy még most a botorkáló létben, egészen a tóig, az a küldött, az Isten fia. Aprócska jel, ami bele van rejtve az életbe, amire az ember később döbben rá. Hány ilyen jelet elrejt az életünkben? Isten. És mi nem veszik észre, elmegyünk mellette, és aztán egyszer csak utólag visszagondolva látjuk ezeket a jeleket. Mind itt voltak. Ott volt a küldött. Aki most is itt van. Aki gyógyít. Aki fölemel. Aki az Isten fia. A világ világossága. Ha komolyan veszed, testvérem, a Jézus Krisztus szavát, akkor menj és engedelmeskedj neki. És akkor be fog teljesedni a gyógyulás teljessége. Mert ugye feltehetjük a kérdést, mi lett volna, ha? Nincs ilyen a történet. Ha nem megy el. De ha elmegy, de nem mosakszik meg. Ha nem engedelmeskedik, könnyű válaszolni erre a kérdésre. Nem nyílik meg sohasem a szeme. Oly sokszor jön az Isten igéje és igazsága az életünkbe, de erre olyan nehezen indul meg az ember. Mert mi elfogadjuk az Isten igazságát, nagyon sokszor, de nehezen szánjuk rá magunkat, hogy lépjünk ebben az igazságban. És a történet végén, immár a gyógyulás után, mikor visszatér ez az ember, látva, újra jön a kérdés, a tanítványság és a sokaság kérdése. Ugye, mikor vak volt és nem látott, azért kérdeztek. Most, hogy meggyógyult, meg azért kérdeznek. Honnan van az, hogy te látsz? Hát valaki meggyógyított engem. És hogyan van? Hát bekente a szememet sárral, és mondta, hogy menjek a Siloam tavához. És hol van az, aki meggyógyított? És a válasz ennyi volt. Nem tudom. Testvéreim, itt van. Ma itt van közöttünk az, akinek hatalma van, hogy gyógyulást hozza. Kevés szavával hív, és újra hív ide az ige világosságába. Mondd hát, Jézus, vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvidámít, élted, és bátor szívet ad. Amen. Te, aki az örök élet vagy, hozzád jövünk, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy nekünk is add az örök életnek reménységét, a reménység bizonyosságát, hogy veled vagyunk itt, a földön, és veled vagyunk a te országodban is. Mindazok, akik téged szeretnek, a tiéd itt és oda át. Köszönjük, hogy meglátod az ember nyomorúságát, a vakságot, a sötétséget körülöttünk. Meglátod tehetetlenségünket, hozzánk lépsz, megsimogatsz, fölemelsz, és gyógyítani akarod az életeket. Te hozzád jövünk most gyógyulásért, sok-sok testvérünk életében, akik mind-mind nehézséget hordoznak, mást és mást a szívükben, mélységet és fájdalmat. Jöjj, állj melléjük, és bátorítsd őket a hétköznapokban, mikor nehéz az első lépést megtenni az úton, te segítsd. Jöjj és állj azok mellé, akik sírnak, és emeld fel őket, töröld le a könnyeket. Te hozzád jövünk, aki fölemelsz bennünket a világ mulandóságából a te örökkévaló országodba, aki már itt a földön meg akarod gyógyítani az életet, az életeket, aki látod életünk minden rezdülését, azt is, amikor tehetetlenül állunk, azt is, amikor kérdezünk, mint a tanítványok, azt is, amikor ott maradunk a kérdéseinkkel magunkra. Te akkor is odaállsz. És azért jössz, és azért lépsz be ma a világba, a tieidnek az életébe, hogy oszoljon a sötétség és a bizonytalanság, és egyre erősebb legyen a fény, az élet, a mindenek fölött való győzelem. Szentelj meg mindannyiunkat, légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, légy azokkal, akik feljöttek ide nagy neved dicsőségére. Köszönjük azt, hogy igét hagytál közöttünk, örökké való szót. Ezzel az igével engedj el, és tégy bátrakká arra, hogy mi, akik hallottuk a te szavadat, merjünk is járni abban az igazságban engedelmesen, amelyre te elküldesz. Fogadd el azt, amit csöndben eléd hozunk, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Hallgasd meg lelked jelenlétében. Amen.